szeret az Úr. Azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét az apostolok cselekedeteinek 10. fejezetéből, onnan is az első 16 versből. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamisnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten felé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hivasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű Tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva, elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a földön mindenféle 4 lábú és csúszómászó állat, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott, kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt. Semmiképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang. Amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égben. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Kéréseinket meghallgató Isten, édes atyánk Jézus Krisztusban, tekints le kegyelmesen a deszkatemplomi gyülekezetre, tekints le kegyelmesen ránk, ha nem is vagyunk olyan tiszták, olyan erősek, mint a te angyalaid, szentjeid, akik a világ teremtése óta neked adták életüket, és a te szent országodnak ékességei voltak. Tekints ránk kegyelmesen, ha úgy látod is, hogy lelkünket elborítja a bűn, sőt gyarlóságaink fejünket felülhaladják. Könyörögve kérünk, hogy lásd meg, hogy lelkünk mélyén kiolthatatlan vágy ég, hogy gyermekeid lehessünk, s veled áldott közösségbe legyünk. Szánd meg, Úristen, esedező lelkeinket, jöjj és tedd tisztává, épületessé, és te neked tetszővé imádatunkat. Adj nekünk igaz alázatot, hogy nyomorúságunkat teljesen megismerve a te kegyelmedhez, mint egyetlen oltalomhoz hittel közeledjünk. Add, hogy szent lelked ajándékát, lelkünknek újjászületését, az imádságot és a tiszta életet megragadhassuk, és a te igédben gyönyörködhessünk. Szentelj meg minket, Úristen, testünkben, lelkünkben, hogy hű gyermekeid lehessünk. Szüntelenül csak a mennyei jókat keressük, amelyeket nekünk Krisztus Jézus által elkészítettél. Lásd meg közöttünk, Úristen, e mostani órában is megtört szívű és reménytelen gyermekeidet. Lásd meg azokat, kik keresik a te akaratodat. A bánatos szemek könnyét töröld le, a csüggett szívűeket vigasztald meg, és mindannyiunkat biztos kegyelmeddel, az áldott ígével, amely így szól. Szent, szent az Úristen, aki volt, aki van, és aki eljövendő, a mindenható. Így légy most jelen közöttünk, Szentlélek Úristen, az ige hallgatóival, az ige szólójával, Jézus Krisztusért. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, a 49. és 50. versekből. Ekkor megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki, ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, az ige hirdetés elején két kérdést szeretnék feltenni, ami kapcsolódik a felolvasott alapigéhez, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos abból a szempontból, hogy jobban megértsük az igét. Az egyik kérdés az az, hogy ki az, aki ellenünk van. Nyilván mindenki magában végig gondolja, és talán egy-két embert fel is tud sorolni. A másik kérdés, ami ebből kifolyólag feltevésre kerül, az, hogy ki van velünk. Az ember ősidők óta próbálja meghatározni, hogy ki az, aki vele van, és ki az, aki ellene. Próbálja a közösség határait meghúzni, és aki a határokon belül található, azaz az ember, aki velünk van, és aki kívül, az ellenünk, vagy esetleg közönösek vagyunk iránta, de legjobb, hogy ellenségként kezeljük. Különböző korok mindig megkülönböztették magukat a másik közösségtől. Azt is mondják, hogy egy-egy közösségnek ez adja meg a tartását, identitását, hogy határokat húz maga köré, és aki belül van, az tagja a közösségnek. A csatákban ősidők óta az egyenruha különböztette meg az egyik felet a másik féltől. Vagy egy zászló, ami alá gyülekeztek a katonák. Így tudták megkülönböztetni a nagy forgatagban, a nagy öldöklésben, a nagy porban és zajban, amikor az ember érzékei letompulnak, és csak egy-egy jelet képes észrevenni, és a köré csoportosítani gondolatait, hogy ki az ellenség, ki az, akit vágni kell, és ki az, akit kímélni és védeni. A nemzetállamok kialakulása előtt egy-egy nép számára az uralkodó személye jelentette az, hogy ki az, aki velünk van, aki ugyanazt az uralkodót szolgálja, ugyanannak az uralkodónak a hatalma alá vettetett, az velünk van. Így volt lehetséges, hogy 18. századi Magyarországon egy egyszerű ember, legyen a szlovák, német, a román, szerb vagy éppen horvát, egyértelműen mindannyian a magyar király fősége alá tartozónak vallotta magát elsősorban, és nem a nemzetiség szerint közösséghez. Aztán a 19. századtól a közös nyelv, a közös kultúra jelentette egyre inkább a választó vonalat. És ez vezetett az európai térképek átrendeződéséhez is. Ez jelentette a ki van velünk kérdésre a választ. Az van velünk, aki azt a nyelvet beszéli, aki ugyanabban a kultúrában nőtt fel, és ugyanazon a közös földön él. Így alakultak ki a nemzetállamok. A lekcióban egy érdekes történetet hallhattunk, Péter is Cornelius történetét, Péter látomásának történetét. És itt van két ember, aki nyugodtan gondolhatta volna a másikat ellenségnek. Hiszen itt van egyrésztről Cornelius, aki A kies Itáliából kellett a katonai szolgálat miatt a poros izzadsággal teli Palesztinába elutaznia az ő légiójának az élén. És joggal gondolhatta volna Péterről azt, hogy meg az összes zsidóról, hogy ezek ellenségek. A császár azért küldött ide, hogy megregulázzuk őket. Ellenségek, nem közénk tartoznak, nem latinul beszélnek, sőt, vannak közöttük szakadárok, akik az én uralkodómat meg akarják ölni, vagy legalábbis ellene támadnak. Minden joggal gondolhatta volna a zsidókról, hogy ellenségek, de mégis milyen különös, hogy Cornélius, ez az itáliai ember, nem így gondolkozik. Azt írja le a Szentírás, hogy alamizsnálkodott. Tehát adományokat osztogatott a szegényeknek, az ottani helybéli szegényeknek. Azt írja a Szentírás, hogy mindez Isten elé jutott. Olyan szép és kegyes életet élt annak ellenére, hogy ő nem vallott közösséget a zsidókkal. Aztán Péter is nyugodtan gondolhatta volna Cornéliusról, hogy ellenség. Hiszen egy elnyomó hatalom képviselője volt. És nyilván, hogyha voltak helyi csetepaték, lázadások, akkor Cornéliusnak kötelessége volt leverni azt. És igen, ellenségként viseltetni a zsidókkal szembe. Minden joga meglehetett vallási szempontból is Péternek, hiszen Cornélius pogány volt. Nem tartozott a zsidókhoz. És így módon ellenségként kezelhette volna, és kezelte is. Tudjuk jól, hogy az apostolok között Péter volt az, aki nagyon nehezen tudott megnyílni a pogányok felé, és pontosan ez az a látomás, amelyben Isten közli vele azt, hogy fontos a közösséged, fontos az, hogy zsidó vagy, fontos az, hogy különböző szokásokkal, vallásos, rituális szokásokkal megerősíted ezt a tudást, amelyben bele tartozott, hogy tisztátalan állatot nem ettek. De a látomásban az jelenik meg, hogy a mennyből egy lepedő szál alá, mint egy nagy asztalterítő, amin tele van tisztátalan állattal. Pétert megkéri ez a hang, egy mennyei hang, hogy egyél belőle. Egy olyan határátlépésre készteti Pétert, ami nagyon furcsa és nagyon idegen lehetett a számára. Azt mondja el ez a látomás, hogy nyílj meg a felé. Fogadd be azt, amit te tisztátalannak gondolsz. Fogadd be azt a pogány embert, akinek nem mész a házába, mert tisztátalannak gondolod. Fogadd be, akit szíved mélyén ellenségnek gondolsz. És tudjuk jól, hogy úgy folytatódik a történet, amint vége szakad a látomás, jön Cornélius követe abban a pillanatban. És Péternek már van lehetősége, hogy a látomás üzenete szerint cselekedjen. Ő is tekinthette volna ellenségnek, de Isten nem ezt utasította az ő számára. Aztán az alapigében a Jézust követő tanítványok köre is hamar talált egy ellenséget, egy olyan embert, aki Jézus nevében ördögöket űzött ki. Ez talán még nem is lett volna baj, de sokkal nagyobb baj volt az, hogy nem közéjük tartozott. Nem Jézus követője volt. Nyilvánvaló, hogy a tanítványok egy nagyon összetartó közösségé kovácsolódtak össze az alatt a néhány év alatt, ami alatt az Urat követték. És ebben a összekovácsolódásban óhatatlanul emelkednek a falak. Emelkednek a közösség körül a falak. És egy pillanat múlva már azt veszi észre a közösség, hogy olyan magasok ezek a falak, hogy senkit nem engednek be. Még a legjobb szándékú embert sem. Így történt a tanítványokkal is. Mert látnak valakit, aki az ő mesterük nevében ördögöket űz ki, tehát nagyon jó dolgot cselekszik, betegeket gyógyít meg, sérült embereknek adja vissza az egészséges életet, de nem ezt nézik, hanem azt nézik, hogy nem tartozik közéjük. És csinálhat bármit ez az ördögűző, mondhatnám mai kifejezéssel, akár fejre is állhatott volna, a tanítványok akkor sem fogadták volna el, mint közéjük tartozót. És ezt az emberi, egyébként természetes hajlamot tompítja Jézus, amikor a visszaérkező tanítványoknak azt mondja, akik elmesélték, hogy mivel szembesültek, hogy ne tiltsátok meg, mármint az ördögűzést neki, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Jézus ezzel a tanításával azt mondja el, hogy tágabb lehet a kör. Tágabb lehet a kör, amelyen belül tartózkodó embereket jónak és velünk lévőnek fogadunk el. Ugyanis az ember gyakran túl szűkre húzza meg a velünk lévőknek a körét. Túl szűkre húzza meg ezt a kört, és csak egy-két embert fogad el olyannak, akiről igazán azt gondolja, hogy igen, ő egy jó ember, ő velünk van, ő támogat, és nagyon jó, hogy így együtt vagyunk. Miért teszi ezt az ember? Miért van az, hogy nem szereti kitágítani a kört? Miért van az, hogy nagyon szűkebbűek vagyunk? Talán azért egyrészről, mert az ember fél az ismeretlentől. Fél a rossz emberektől. Fél attól, hogy sérül az ő személyisége, hogy valami támadás érheti, hogyha túl tág az a kör. Fél attól, hogy nem látja be a határokat, és már annyi mindenki van a közelemben, hogy nem lehet kiszűrni, ki az, aki jó, és ki az, aki rossz szándékú. Történet mondja el, hogy ha a véletlen úgy hozza, hogy az erdő mélyén két farkas találkozik, nem fognak nyugtalankodni amiatt, hogy a másik farkas. Ha ugyanott két ember pillantja meg egymást, valószínűleg arra fognak gondolni, hogy nem rabló-e a másik. Ez az emberi alaptulajdonságunk talán. A bűnös emberi alaptulajdonság, amelyet úgy fogalmaz meg a filozófus, hogy ember embernek farkasa. Valahogy gyanakszunk, félünk a másiktól, és ezért húzzuk nagyon szűkre a közösségünk körét. Ezért szeretünk nagyon magas falakat emelni, ezért szeretünk inkább elzárkozni, mint megnyílni. Aztán másrészről kényelmesebb az ember számára a szűkre húzott határ, kényelmesebb ilyen szűk határok között élni. Lehet, hogy kicsinyes dolog, de sokkal kényelmesebb, mint hogy tág határok között éljünk. És sajnos igaz ez a keresztényekre is. Igaz a keresztényekre, akik inkább elzárkoznak, gyorsan ítélünk, gyorsan kirekesztünk, gyorsan elzárkózunk, és mindezt tesszük az erkölcsi alapokra hivatkozva. Azonban gyakran ezek a kirekesztések, elzárkózások, megítélések pontosan a bizonytalanságunkat fejezik ki, hogy még mi magunk sem vagyunk biztosak azokban az erkölcsi alapokban, amelyekre hitünket, keresztény életünket alapozzuk. És gondoljunk bele, hogy mennyire megnyerő ez a külső ember számára. Mennyire megnyerő az, hogyha az ő egész lényét, ahelyett, hogy szóba állnánk vele, zsigerből megítéljük. Mennyi esélye van annak, hogy egy kívülálló szimpatikusnak tartsa azt a helyet, ahova mi összegyülekezünk. Legyen az egy templom, legyen az egy közösség, legyen az egy bibliakör. Milyen hatása van annak, hogyha az oda belépő idegen azt érzi, hogy ő egy senki, egy porszem, egy olyan valaki, aki fel nem nőhet ahhoz a közösséghez. Az jó, hogyha Istennel szembe ezt érezzük, mert ez valóban így van. Kicsinyek vagyunk, de ne gondolja azt egy közösség sem, hogy ezt bárkivel joggal éreztetheti. A tanítványok talán úgy érezték magukat, amikor találkoztak ezzel az ismeretlen ördögűzővel, hogy ellopta Jézus nevét. Hiszen ők azok, akik követik Jézust, és lám, itt van egy idegen, akit soha nem láttunk. Egyikünk sem ismer. Nem tudjuk, honnan jött és hová megy. Nem tudjuk, hogy milyen ördögűző praktikákat űzött azelőtt, milyen mágus esetleg. És használja az Úr nevét, aki a mi mesterünk. Hát hogy lehetséges ez? Nem arra tekintenek, hogy gyógyulások történnek, hanem arra, hogy az ő általuk sajátjuknak gondolt nevet, az Úr Jézus nevét használja. Jézus erre az emberi hajlamra mond nemet. És erre mondja azt, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Mit jelent ez? Jelenti, hogy ha valaki Krisztus nevét használja valami jó megcselekvésére, akkor tisztában van azzal, hogy Krisztus a megtestesült jó. Tisztában van az ő hatalmával. Tisztában van azzal, hogy Jézus nevénél nincs nagyobb név a világon. Filippiekhez írt levél második fejezete szól erről. Így szól az apostol, ezért fel is magasztalta őt Isten, mármint Jézust, mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére. Jézusnak ilyen nagy neve van. Meghajol minden térd az ő nevének hallatán. Ezt ismerhette fel az ördögűző. Talán egy jézusi tanítás hatotta meg annyira, hogy az ő nevét kezdje el használni, nem tudhatjuk. Minden esetre jót cselekszik, és az ő nevében való jó cselekvés jogosít fel bennünket, jogosíthatta volna fel a tanítványokat, hogy testvérként fogadják, és ne úgy, mint ellenségként. Erről szól a párhuzamos evangéliumi hely Márk evangéliumából. Azt mondja ugyanebben a történetben Jézus Krisztus, ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, hogy el nem marad a jutalma. Ez számít, kedves testvéreim, hogy mit teszünk Jézus nevében. Hogy segítünk máson, hogy a Krisztus nevében való munkálkodásunknak mi a gyümölcse. Hogyha jó gyümölcse van, akkor úgy gondolom, hogy érdemes arra, hogy keresztény közösség befogadja, és így viselkedjünk, mint közösség is. Ne azt nézzük, ami elválaszt, ne azt nézzük, ami idegenné tehet a másikkal szemben, hanem azt, hogy a Krisztus nevében mit cselekszik. És így nyissuk meg a mi szíveinket. Ugyanis hajlamosak a Krisztus követők csoportja arra, hogy szűk szekta legyen. Hogy azt mondja magáról, hogy csak azé az üdvösség, aki a falakon belül tartózkodik. Csak azé az üdvösség, aki így és így éli kegyes életét. Csak azé az üdvösség, aki különböző tanításoknak megfelelően él. Nem is tekintünk már arra, hogy ki az, aki valóban ördögöt űz. Ki az, aki valóban hitelesen éli keresztény életét. Csak az számít, hogy ki van belül a szűk és merev határok között. Azt tanítja nekünk ez a Szentírás ige, hogy nyissuk ki a szemünket. Nyissuk ki a szemünket a másikra, úgy, hogy a lehetséges jót lássuk meg benne. Hogy lássuk meg benne azt a krisztusi vonást, amely a jó cselekvésére készé teszi. Lássuk meg azt a csírát, amelyben ő is nyitott, igen, nyitott Jézus felé. Lássuk meg, hogy nem ellenség, hanem barát is lehet belőle. Olyan a közösség, mint egy vár. Az őrszemek felelőssége, hogy a bássákon állva felismerjék, amikor közeledik az ellenség, és amikor valóban jön az ellenség, be kell zárni a kapukat. Meg kell erősíteni a falakat, a közösség falait. Viszont amikor nem ellenség közeledik, akkor buta dolog bezárni az ajtókat. Akkor buta dolog védekezni egy láthatatlan és nem létező ellenség ellen, mert ha ezt teszi a közösség, ha mindenkivel szemben bezárkózik, és nem fogadja el, akkor egy idő után belterjessé válik, megromlik, és végső soron elrothad. Isten adjon nyitottságot mindannyiunk számára. Adjon látást és bölcsességet, hogy különbséget tudjunk tenni a magunk őrhelyén, a jó és a rossz között. A valódi ellenség, vagy csak a saját félelmeink kivetülése között. Isten adjon olyan szívet, amely enged meglátni a jót. Minden a szívnél kezdődik. Amilyen a szívünk, olyan az életünk. Amilyen a szívünk, olyan a látásunk. Ezért mondja az ének is, új szívet adj, Uram, én nekem. Olyan szív kell az Isten országába, olyan szívért könyörögjünk, amely átformálja nem csak az életünket, hanem a látásunkat is. És meglátjuk a másikban nem csak az elvetendőt, nem csak a bűnöst, nem csak a rosszat, nem csak a szemtelent, a neveletlent, nekünk kárt okozót, az erkölcsileg rossz alapokon állót, és lehetne sorolni ezt a sok előítéletet, hanem meglátjuk benne azt a Krisztus csírát, amely jó. Ilyen szívért könyörögjünk, és az ilyen szív valóban meglátja a jó embert a másikban. Egy történetet szeretnék felolvasni az ige hirdetés vége felé közeledve, amely pontosan arról beszél, hogy a szív mennyire meghatározza a mi látásunkat. öreg bölcs üldögélt a Korintusba vezető út szélén. A városba igyekező idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele. Milyenek itt az emberek? Tudakolta. Hová valósi vagy? Kérdezett vissza az öreg bölcs. Aténi vagyok. És felétek milyenféle nép lakik? Kérdezett tovább az öreg. Hát tudod, rettenetes társaság. Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. Nincs szerencséd. Korintusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel fogsz majd találkozni. A vándor búsan folytatta útját. Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg előtt. Őt is érdekelte, milyen emberek laknak a városban. Véletlen úgy hozta, hogy ő is Aténből jött. Neki is feltette az öreg a kérdést, hogy ott milyen emberek laknak. Nagyszerű emberek élnek ott. Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek, válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. Nagy szerencséd van, mondta az öreg bölcs, Korintusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd. A vándor vidáman, fütyűrészve folytatta az útját a város felé. A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg társaságában. Felháborodottan jegyezte meg. Nagyot csalódtam benned. Sose hittem volna, hogy te ennyire kétszínű vagy. Az öreg mosolyogva csillapítgatta. Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ szívünkben tükröződik. Akinek szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekkel fog találkozni. Adja a mi Urunk Jézus, hogy ilyen szívünk lehessen. És meglátjuk, hogy minél inkább kitágítjuk a kört, annál kevesebb lesz az ellenség, és annál többen lesznek, akik velünk vannak, akik a Krisztus követésében velünk vannak. Így tartsuk meg az igét, és így legyen elfogadható és megérhető számunkra a mi Urunk Jézus Krisztusnak a tanítása. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Amen. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy te mindenkiért odaadtad önmagadat. Hogy te nem válogattál szimpatikus és ellenszenves emberek között. Hogy te nem válogattál jó és gonosz emberek között. Hogy te odaadtad mindenkiért a te életedet, és meghaltál azért is, aki ellenséged. Mi képtelenek vagyunk erre. Nem tudjuk szeretni az ellenségünket. Nem tudunk jót tenni azzal, aki a saját vélekedésünk, vagy valóságosan is ellenségünk. De kérünk ad, hogy a másik emberben fel tudjuk ismerni azt, ami te szerinted való. Fel tudjuk ismerni azt, hogy te bennünk is sokkal többet láttál, mint amik vagyunk. És ezt bontogatod ki folyamatosan, azon az úton járva, amely a mi keresztény életünk. Urunk Jézus Krisztus, adj olyan szívet, amely szeretettel teli. Adj olyan szívet, ami jó indulattal teli. És tudjuk, hogy ez kiárad a mi életünkre, egész lényünkre, és fel tudjuk ismerni a jó embereket. És ki tudjuk tágítani azt a kört, amelyet te is kitágítottál, minden emberre nézve elkészítetted az üdvösség útját. Add, hogy ebben munkásaid lehessünk, add, hogy ilyen követségben járhassunk, és így növekedhessék a te országod, mi bennünk, közöttünk és általunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.